A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Pallag Róbert. A hazai gazdaság előtt álló fejlődési útakat, tendenciákat tekintjük át. Több érdekes dolog is történt az elmúlt időszakban. A nap vendége ma a Trend FM-en Jó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség a HIPA vezérigazgatója, kormánybiztos. Köszöntelek, szervusz!
Köszönöm szépen a meghívást!
Két témakör köré csoportosítottuk a mai adásunkat. Az egyik a gazdaság szempontjából rendkívül fontos, és talán nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egyre hangsúlyosabbá váló üzleti szolgáltató központoknak a szerepe. A HIPA különösen odafigyel arra, hogy minél nagyobb hozzáadott értékű a hazai gazdaságot támogató üzleti döntések szülessenek, és éppen emiatt ennek alapvető része az, hogy kiváló kapcsolatot érdemes ápolni a legfontosabb külföldi szereplőkkel, akik beruházásokat tudnak megvalósítani, másrészt üzleti döntéseket hoznak. Miért tartja fontosnak a HIPA, hogy több mint egy évtizede minden évben külön konferenciát rendezzen az üzleti szolgáltató központok szereplőinek? Talán tudjuk innen indítani a beszélgetést.
Igen, köszönöm szépen még egyszer a meghívást. Valóban, ahogy te is mondtad, minden évben külön találkozunk a üzleti szolgáltató központokkal. Van egy külön eseményünk, amikor egyrészt áttekintjük, hogy mi történt az elmúlt egy évben a szolgáltató központok magyarországi jelenléte tekintetében, másrészt pedig díjazzuk is közülük a legjobbakat. És azért tartjuk nagyon fontosnak, hogy külön is foglalkozzunk velük, mert egy rendkívül gyorsan növekvő szektorról beszélünk. Itt Közép-Európán belül is nagyon nagy számban vannak jelen a szolgáltató központok, és nekünk fontos, hogy amikor Közép-Európát vizsgálják befektetési helyszínként, akkor elsőként Magyarországra gondoljanak. Ez egy verseny mindig. A legnagyobb versenytársunk ebből a szempontból eddig Lengyelország volt, ahol számosságában nyilván a lakosság mérete miatt is sokkal többen dolgoznak ebben a szektorban, és közben kezd Románia is jó lehetőségeket kínálni, úgyhogy nekünk elsőrendű érdekünk, hogy olyan feltételeket kínáljunk, amely révén ezek a nagy üzleti szolgáltató központok Magyarországot választják. Itt ugye alapvetően nemzetközi vállalatokról beszélünk, olyan nagy ismert márkákról, amelyek akár itt Európában, akár globálisan is nagyon komoly szereplők, és ugye olyan támogató tevékenységeket hoznak létre, olyan támogató központokat hoznak létre, amelyek akár az egész világot lefedhetik a tevékenységükkel. Egy jó példa erre talán a Citibank, amelyik ugye egy amerikai vállalat, több mint 200 éves múlttal rendelkezik, és itt Magyarországon 3000 főt foglalkoztatnak az üzleti szolgáltató központban, és ez a magyar központ felügyeli több mint 40 országban működő Citibanknak a kibervédelmi rendszerét. Nagyon érdekes dolgokat csinálnak, nagyon komoly végzettséggel rendelkező szakemberek dolgoznak itt a Citinél is, és talán ami fontos, hogy a szektorban foglalkoztatottaknak itt Magyarországon több mint 80%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy ezek az üzleti szolgáltató központok képesek arra, hogy a fiatal, akár frissen végzett munkaerőnek karrier lehetőséget biztosítsanak.
Mennyire kiemelt ez a kifejezetten üzleti szolgáltató szektorra épülő konferencia? Már szóba került, de emeljük ki még egyszer azt, hogy évről évre elkészíti a HIPA az ágazat helyzetét bemutató kutatást. Érdemes azért mélyebben is belemennünk. Több lényeges számot adott ebből, hiszen azért egy ilyen kutatás azt gondolom évről évre tud fejlődni, mindig hoztok be újabb szempontokat.
Nekünk ez egy mindenképpen kiemelt eseményünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egyrészt áttekintjük, bemutatjuk, hogy a felmérésünk, amely minden évben elkészül, milyen eredményeket tükröz. Néhány dolgot, amit megosztanék most ebből, talán a létszámra vonatkozik. Az egyik legfontosabb, hogy 120 ezeren dolgoznak Magyarországon üzleti szolgáltató központokban. Ez a szám tavaly 111 ezer környékén alakult, tehát van egy óriási bővülés. Már 245 ilyen szolgáltató központ van szerte az országban, tavaly még 215-öt mért a tanulmányunk, és azoknak a központoknak a 20%-a, illetve a foglalkoztatottaknak a 20%-a már vidéki nagyvárosokban van. Talán az egyik legfontosabb üzenetünk az volt a szektornak, hogy a vidéki egyetemvárosaink Debrecen, Szeged, Pécs is kiváló helyszínt jelentenek, kiváló munkaerőt kínálnak ahhoz, hogy ezek a központok ne csak Budapesten, ami nagyon fontos, de vidéken is terjedjenek és egyre több munkavállalót foglalkoztassanak. Az átlag életkor 35 év, ahogy említettem, 80% fölött van a felsőfokú végzettségűeknek az aránya. Másrészt pedig ezen a konferencián nemzetközi trendekről is beszéltünk, összehasonlítottak minket szakértők versenytárs országainkkal, és talán ami a legfontosabb üzenet és a legfontosabb megállapítás az az, hogy a magyar üzleti szolgáltató szektor az sokkal összetettebb munkákat, komplexebb tevékenységeket képes ellátni a versenytárs országokhoz képest. Korábban ezekben a szolgáltató központokban, nem tudom, 10-15 évvel ezelőtt a call center jellegű tevékenységek indultak. Valamelyik nagy szolgáltató, akár hiba bejelentés, akár marketing célból fenntartott ilyen szolgáltató központokat. Ez ugye azt jelenti, hogy telefonos munka, viszonylag egyszerűbb, kisebb hozzáadott értékű, bár lényeges tevékenységek. Most pedig elérkeztünk addig, hogy a legkomplexebb pénzügyi, jogi tanácsadási, informatikai, szoftverfejlesztési, HR, könyvelési tevékenységekkel is foglalkoznak a magyar szolgáltató központokba. Tehát a szektornak az érettsége az, ami kiemelkedő, és ez volt az egyik legfontosabb üzenet. Több mint 50%-a ezeknek a vállalatoknak bővülést tervez Magyarországon, ráadásul úgy, hogy még komplexebb tevékenységeket céloznak meg. Úgyhogy ez mindenképpen egy örvendetes tény, és mutatja egyébként a szektornak a fejlettségét is. És ami talán szintén izgalmas információ az, hogy több mint 40 különböző nyelven végeznek tevékenységeket, meg nyújtanak szolgáltatásokat, és a foglalkoztatottaknak több mint 80%-a egyébként magyar kolléga, és 20%-ban vannak jelen külföldi, magas végzettségű, magas hozzáadott értékű munkakörökben foglalkoztatottak is. Illetve talán a magyar eredményeknek szóló visszajelzés az is, hogy jövőre Európának a legfontosabb üzleti szolgáltató központokkal kapcsolatos eseményét itt Magyarországon fogjuk megszervezni. Mi pályáztunk erre a lehetőségre jó néhány másik országgal együtt, és a európai szervezete az üzleti szolgáltató központok úgy döntött, hogy 2026 őszén Magyarország adhat otthont ennek a legfontosabb szakmai rendezvénynek.
Említetted, hogy a szektor gerincét azt nyugati cégek alkotják, de hát globálisan természetesen kapcsolatban vagytok egyre több szereplővel, és amikor beszélgetünk, nagyon sokszor előkerül a keleti nyitás is, és szoktad hangsúlyozni közleményetekben, kiemelted, hogy ez egy remek lehetőség arra, hogy ezzel a hazai gazdaságot is segítsék. Hogy áll konkrétan ez a keleti irányú áttörés ebben a szektorban, hogy ne csak a nyugati cégekről beszéljünk, illetve felmerülhet az a kérdés is, talán ezt érdemes ezzel összekapcsolni, hogy mi a helyzet a hazai, a magyar szereplőkkel?
Mindenképpen, hogyha az összképet vizsgáljuk, akkor azt meg kell állapítani, hogy ez egyelőre még egy nyugati befektetések által dominált szektor. Itt a magyar központok szempontjából az Amerikai Egyesült Államok, Németország és Nagy-Britannia a legjelentősebb befektetők, viszont az új projektek és beruházások között találunk egyre több keletit is. Tehát az újonnan érkező, a tavalyi évben újonnan érkezett és az idei évben érkezett üzleti szolgáltató központok között már jó néhány keleti is van. Talán a BYD-nak az új központját emelném ki, mint a egyik legjelentősebb eredményünk, hiszen azon túl, hogy ők Szegeden autókat fognak gyártani már jövő év elejétől, azon kívül, hogy az európai üzleti szolgáltató központjukat is Budapesten hozták létre, ahol egyébként after sales tevékenységek és kutatásfejlesztési tevékenységek is fognak történni, de kiemelhetném a keretiek közül a Tata Consultancy Services indiai vállalatot, amely folyamatosan bővült az elmúlt években, vagy ugye a Huawei-nek is van itt egy fejlesztési központja, és nekünk az a célunk, hogy a nyugati befektetések folyamatosan érkezzenek, ugyanúgy, ahogy a keletiek is. Látható, hogy nagyon komoly képességek vannak Kínában is, bármelyik termelőszektort kiemelhetném, és mivel egyre több gyártókapacitást hoznak létre Európában ezek a vállalatok, ez magával fogja hozni azt is, hogy a gyártás után érkeznek a szolgáltatóközpontok, utána pedig a kutatófejlesztő tevékenységek is. Ez egy olyan hullám, amit nekünk meg kell lovagolni, és minél több befektetést kell hozni ebbe a szektorba. Nagyon fontos, hogy üzleti szolgáltató központokra kizárólag csak rájuk építeni egy gazdaságot nem lehet. Mindig is fontos lesz a kétkezi munka és az ipari tevékenységeknek a bevonzása, a teljes foglalkoztatottságnak a fenntartása. Viszont nagyon jól ki tudja egészíteni az ipari ökoszisztémát, és kiemelt jelentősége lehet abban, hogy a fiatalokat megtartsa itthon, akár vidéki egyetemvárosokban is, azokat a fiatalokat, akik itthon szeretnének boldogulni, de nemzetközi környezetben, multinacionális vállalatoknál szeretnének dolgozni. És ahogy kérdezted a magyar beruházásokat, itt azt tudom jelenteni, hogy egyre több ilyen magyar projektet látunk. Számos magyar vállalat, akár a magyar bankok, vagy a magyar olajiparnak a szereplői, vagy számos másik vállalatot is említhetnék, akik úgy döntenek, hogy koncentrált szolgáltatóközpontokat hoznak létre, amelyek nem csak Magyarországot, hanem akár a környékbeli országokat is lefedik, ahol valamilyen tevékenységgel jelen vannak. Úgyhogy mindenképpen pozitívak a kilátások, és célokat is megfogalmaztunk, hogy miket szeretnénk elérni 2030-ra. A célunk egyrészt a szolgáltatóközpontoknak a száma tekintetében az, hogy elérjük a 300-ot. Szeretnénk, hogyha a 245 jelenlegi szám és a 2030-ra elérendő 300 közötti különbség az leginkább vidéki helyszíneken jönne létre, vidéki egyetemvárosokban, kisebb városokban, és az is egy célkitűzésünk, hogy a foglalkoztatottak számát 150 ezer környékére vagy e felé tornásszuk föl, és ami a szektornak a jelentőségét illeti, ott azért meg kell jegyezni, hogy ez már körülbelül egy olyan 3%-kal járul hozzá a teljesítményhez, a gazdaság teljesítményéhez, tehát egy kiemelkedő jelentőségű ágazatról beszélünk, úgyhogy nekünk fontos célkitűzésünk, hogy fent tudjuk tartani azt a pozitív üzleti környezetet, amely eredményezi ezeknek a beruházásoknak az érkezését.
Az, hogy azok a cégek, amelyek létrehozzák ezeket a szolgáltató központokat, azok milyen szegmensekbe, ipari szegmensekbe tevékenykednek, hogy látjátok ennek a trendjeit, tendenciáját? Vannak-e esetleg kifejezetten népszerű vagy népszerűbb szegmensek most?
Ahogy látom, itt a pénzügyi szolgáltatások tekintetében ezek a befektetők nagyon nagy mértékben tudnak támaszkodni a magyar munkaerőre és a magyar egyetemek felsőoktatás által kibocsátott kollégákra, fiatalokra, pályakezdőkre. Tehát ez kifejezetten erős. A szoftverfejlesztés és informatikai tevékenység is. De sokszor gondolkozunk azon, hogy vajon mennyire versenyképes a felsőoktatásunk, mennyire jó az a szerkezet átalakítás, ami történt, és mi abszolút látjuk a pozitív hozadékait ennek a akár egyetemi szerkezet átalakításnak, vagy a visszaigazolást is folyamatosan kapjuk, hogy akár a környékbeli országokkal összemérve igenis jó minőségű a magyar munkaerő. Tehát pénzügyi szolgáltatások, szoftverfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek, gyógyszeripar is viszonylag nagy számban van itt jelen Magyarországon, ők egyébként zömében klinikai kutatásokhoz kapcsolódó fejlesztési kutatási tevékenységeket is végeznek Magyarországon. Úgyhogy ezek erős ágazatok, az autóiparhoz kapcsolódó szolgáltatóközpontok szintén jelentős számban vannak jelen. Úgyhogy ez egy divers ágazat, és nem mondhatjuk azt, hogy itt csak az autóipar és a köré épülő ökoszisztémáról van szó, ez sokkal tágabb, sokkal több iparágat fel tudunk vonultatni.
Több céget is már név szerint kiemeltél, de láttam azt, hogy díjakat is adtok ezen a konferencián. Érdemes itt megosztani esetleg egy-két olyan szereplőt, aki ezúttal elismerést kapott.
Díjaztuk a Sanofi vállalatot, amelyik pont itt a Váci úton hozta létre és fejlesztette tovább az elmúlt években a szolgáltató központját, és ahogy említettem, a klinikai kutatásokkal kapcsolatos tevékenységek is zajlanak Magyarországon, és pénzügyi HR-rel kapcsolatos tevékenységek. Díjaztuk a Tata Consultancy Services vállalatot is, egyébként a magyarországi vezetőjének egy érdemrend keresztet, tiszti keresztet is át tudtunk adni az elmúlt években végzett tevékenységért, úgyhogy nagyon érdekes, izgalmas vállalatokat díjaztunk.
Mi az, akár támogatásokat tekintve, akár egyéb tényezőkben, amiben a HIPA még segíteni tud? Milyen eszközök állnak rendelkezésetekre?
Nagyon sok bírálatot kapunk azért, hogy támogatjuk ezeket a külföldi vállalatokat. Én meg azt gondolom, hogy 10-15% körüli forrást szerintem megérnek ezek a befektetések. Új munkahelyeket hoznak létre, magas technológiát, látható, hogy K+F, tehát hogy fejlődik az iparunk is ezekkel a befektetésekkel. Ráadásul ugye a magyarok arányosan sokkal több támogatást kapnak. Tehát nyilván minden országnak ott van a kezében az a lehetőség, hogy visszanemtérítendő támogatásokat nyújt. Az Európai Unió keretei között nem lehet egyébként úgymond nemzetiségi alapon diszkriminálni vállalatot, hogy külföldi vagy magyar, az, hogy jó vagy nem jó, azt most hagyjuk, ezek a szabályok. Tehát a magyarok is ugyanúgy igénybe tudnak venni adókedvezményeket, sőt a magyar KKV-k sok esetben akár 100%-os társasági adófizetési kedvezményt tudnak igénybe venni. Egy külföldi nagy esetében ez legfeljebb 80% lehet, és minden ország operál ilyen eszközökkel. Vannak olyan EU-n kívüli szomszédos országaink, vagy hát ugye Szerbia, vagy említhetném a távolabb lévő Törökországot, akik pedig teljes kedvezményt adnak ezeknek a befektetőknek. Úgyhogy ez is mindenképpen egy fontos elem, amit használnunk kell. Használnunk kell, úgymond csúnyán megfogalmazva, az egyetemeinket, be kell mutatnunk, hogy milyen együttműködések jöhetnek létre. Tehát mi már nem is folytatunk úgy befektetői tárgyalást, hogy nem mutatnánk be potenciális egyetemi partnereket, akikkel tudnak közös kutatásfejlesztési projekteket, közös tananyagokat kifejleszteni, vagy bármi, tehát hogy ez egy széles kör. Tehát, hogy ezt az egyetemi együttműködést is felkínáljuk ezeknek a vállalatoknak, ami gyakorlatilag a szerkezet átalakítás eredményeként létrejött, mármint hogy sokkal gyorsabban, jobban tudnak együttműködni, mint korábban. Bemutatjuk a duális szakképzési rendszerünket, amelyik a német modellnek az átvételét jelentette, és úgy tanulhatnak a fiatalok, hogy közben már dolgoznak is ezekben a termelőüzemekben. Tehát egy csomó olyan elem van, amit be tudunk mutatni ezeknek a vállalatoknak a tárgyalási folyamat során, és ezekkel az eszközökkel pedig eddig is éltünk, hogy támogatjuk ezeket a vállalatokat, és mindig is élni kell, hiszen akár már egy itt lévő vállalat esetében is van egy amerikai vállalat mondjuk, akinek van 40 országban termelőkapacitása, akkor ez a 40 egység mindig versenyez egymással, hogy a legmodernebb, legújabb termékeket hol gyártsák, a legújabb technológiát a gyárakban hol alkalmazzák, stb. Tehát ez teljesen megszokott, és ezért kell a már nálunk lévőket is támogatni, hogy mindig a legjobbat hozzák ide, mindig a legjobbat termeljék, mindig a legfelkészültebb kollégákat úgymond alkalmazzák, és ahhoz képzési programokat indítsanak. Úgyhogy ez egy soha véget nem érő folyamat.
Kis szünetet követően folytatjuk a beszélgetést Jó Istvánnal, a Nemzeti Befektetési Ügynökség, a HIPA vezérigazgatójával, és elsősorban az amerikai út, az ott elhangzottak beruházás ösztönzési szempontból is fontos tényezők azok, amik majd előtérbe kerülnek.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.